67. A protonotárius meghajlott papi köntösében előhúzott egy szattyámbőr iszákot őszentsége címerével. Tolmácsolnom kell a szent atya köszönetét, egymás közt mondva 300 aranydukát. Még soha senki nem forgatta kezében őket, most kerültek ki a pápai verőműhelyből. A szent atya boldog az ön képével, 3 napot a könnyebb a dolgunk. Elég, ha dicsérjük a képet, s akkor könnyebben megy minden. A monszinyőr mosolyog, leteszi az iszákat az asztalra. Főtisztelendőségedet megkérem, tolmácsolja mély hálámat a szent atyának. Agyon megtiszteltetés spanyol embert nem érhetett volna, mint mindaz, amivel Ince pápa elhalmozott. De pénzt tőle sem fogadhatok el. Az én jó uram illően megfizeti udvari szolgálataimat. Mintha megtartottam volna, monszinyőr, úgy köszönöm. Pápánál a titkár jelentkezik a visszaküldött iszákkal. Incétől félnek. Mindenki tart dükkitöréseitől. Nem volt talán a szentszék hosszú történetében sem példa arra, hogy valaki visszautasítani merészelte volna az aranyat, amit Péter örökös ad. Fejedelmek esengenek pénzért, újra pénzért. Ott állnak a kéregető követek az antekamerában. S Diego Velázquez, aki csak mesterember visszaküld az iszágot szentatyának. Ott ülnek a pápa legközelebbi munkatársai, szerencse, hogy Donna Olimpia most nincs itt. Ő különben csak 100 aranyról tudott. Csalódtam volna, ha nem így történik. Közletek senki nem volt Madridban, csak én. Ilyen ez a szerencsétlen Hispánia. Sorban elveszíti tengeren túli földjeit, lázonganak hazai provinciái, szövetséget kötöttek ellene katolikusok s eretnekek. A kincstár kong az ürességtől, addig, míg Perúból nem küldenek haza aranyat. Ti is olvassátok a jelentéseket. Ez az ember nem kapott egyetlen aranyat sem urától azért, hogy ő költs el, becsületre hivatkozott előttünk, s ez az Eleonor, ami összetartja ezeket az ostoba, gőgös spanyolokat. Minálunk az ilyesmi csak annyit jelent, hogy becsületes ember kevesebbet lop, mint a többiek. Velázquez nem okosabb fiam, mint általában spanyolok. Míg ültem előtte, néha beszéltünk. Amit mondott, józan volt, egyszerű, akárki mondhatta volna. Nem kért semmit, igyekezett úgy viselkedni, mintha egyenlőek lennénk. Látjátok, ezt megtanultam Madridban. Iszik egy korty vizes bort. Ne szóljatok Donya Olimpiának, hogy 300-at küldtem, tudtam, hogy visszakapjuk. A legszebb aranylátszot viszitek hozzá, függőjén arcképemmel. Míg Rómában van, hordja nyakában. Ha hazatér, Fülöp király úgysem tűr más képet, mint csak az övét. Szép ember, Don Felipe, de én szívesebben maradok ilyen rút. Vigyétek a láncot. Még megmondhatod neki, szívesen tenném lovaggá. De Don Felipe festőjét csak a saját királya tüntetheti ki. Pax vobis. Lássuk most, miféle új gyalázatot fecskendez Párma hercege. Hadakat gyűjt. Készítsenek a legjobb rézmetszők lemezeket a képemről. Elküldjük Pármába. Majd látni fogja ő fensége, kitől kell reszketnie. Juan de Paraya gyűlölte saját képét. A rabszolga portréja ott függött Velázquez előszobájában. Aki bejött, első pillantása rászaladt az inasra, s onnan vissza képre. Rómában nem voltak afrikaiak és rabszolgák. Az inas olyanféle benfentes, néha sokat kereső embert jelentett, aki szívesen hozzáadtak leájaikat, a jobb polgári familiák. A jól kereső szolga többet ér, mint a szegény báró valahonnan Nápolyból. De Parajában forrongott az elkeseredés, ha a képen látta magát széles orjukkal, tömött szinte gyapjas hajjal, sötét tekintettel, túl nagy fejjel, ezt nem érdemelte meg mesterétől. Nem lett volna szabad kipellengéreznie. Mindenki tudja, apja nemes ember volt, csak anyja lehetett sötétebb arcú leány. Nem lett volna szabad Don Diegónak ennyire megcsúfolni hűséges inasát. De nem mondhatja el neki, nem is érteni meg. Festő szemével nézte, s ilyenkor miért is érdekelni, mi forhat Juan erejében? Miért nem nézed ott a szembe vele? Miért gyűlöli önmagát? Könnyű az úrnak. Pelazg királyok voltak a Velázquezek ősei. Senki sem tudja, merre lehetett az az ország, de biztosan nem feküdt Afrikában. Míg Don Diego ügyei után járt, Paraya tükörbe festele önmagát. Amit vonásaiból kiemelt ura, itt visszasüllyed. S a Velázquezi kép eltűnik. Marad egy kissé, kemény, arcú hidalgó. Úgy látja önmagát, mint hamisítatlan spanyol urat. Lesimulnak a hajsűrű apró hullámai, a tömpe orr szelidebb, szürkét kever a szem feketéjébe. Az arcszín világos tónusokat kap. A fekete köntös, vakítóan fehér gallérral, nemes ember ruhája. A kép valőrjei, ezt érzi a titkos művész, valóban szembetűnőek, hiszen évtizedes figyeléssel leste el Diego művészetének aprofogásait. Úgy tartja az ecsetet könnyedén, mint gazdája. Úgy kezd hozzá a képhez, ő is leheletesen rakja fel a színeket. Még lassan kész az önarckép, Diego előtt színlelnie kell a semmittevést. Senki ne leshesse ki a titkát, hogy ezzel a képpel valamivel többet akar, mint ami egy portré rendeltetése. Valójában, mint a tetemre hívná ismeretlen apját. Tegyen ő is hitet, Juan de Parejo ősi nemesi származása mellett, s talán, ha elkészül a festmény, valamit belecseppent a fekete mágiából. Elmossa az új önarcképpel a szégyent, mely akkor érte, amikor afrikainak festette Velázquez. Kamrájában rejt el a vásznat. Rómában nem kívánja megmutatni senkinek. Így amúgy is szabad az ember. De ha egyszer hazaérnek Madridba, megindul Pareja nagypere sorsa ellen, és ebben magának, Don Felipének kell az ősi törvény szerint döntenie. Talán már van 100 esztende is annak, hogy Populus Románus haragjában ledöntött a gyűlölt Karafa pápának, negyedik Pálnak a szobrát. Csak a Kapitolium palotának néhány belső embere tudta, hogy ez a szobor viszonylag épségben ott hever a nevezetes palota pincéjében. A Kapitolium új formáját Michelangelo álmodta meg. Ő tette az első lépést a kis tér újjászületéséhez, amikor a középre helyezte Marcus Aurelius lovas szobrát. A későbbi pápák nem karolták fel a tervet. Különösen 8. Orbán hanyagolt el mindent, ami nem vár, nem erődítmény. Ám a Kapitolium az öreg ince pápa szívügye lehetett már régóta, mert pontifikátusának első esztendejében kinevezte főépítészét, akinek feladata megteremteni a világ első terének tökéletes harmóniáját. Nyugtalan erő dolgozott az öreg emberben. Sűrű látogatásaival, az energiák felkorbácsolásával elérte, hogy még életében megláthatta, miként ölt formát a csodálatos Michelangelo-i terv. És amikor már elkészült az egykori Jupiter templomra, és az árát szőli dombjára támaszkodó két palotaszány, Ince az új Róma legnagyobb műgyűjteményével ajándékozta meg az Urbs népét. Amikor bevitette a palotába az antik szobrokat, az új képeket, kinyitatta kapukat. La Fabrica Nuova del Popolo Romano lett a neve. Európa talán első nyilvános múzeumának. Sorozatos udvariasági aktusok kezdődtek. Róma városának magisztrátusa Populus Romanus nevében köszönettel elfogadta a Fabrica Nuova ajándékát. A maga részről elhatározta, hogy a Szent Atya életében felállítja szobrát, szemben 8. Orbán képmásával. A pápa Algárdé mestert bízta meg szobrának elkészítésével, de Algárdi nem volt a gyors munkák embere. Ezen felül sok gyakorlati nehézség hátráltatta műve befejezését. A pápa öreg. A Senatus Consultum úgy szólt, még életében. Akkor jutott egyik tanácsos úrnak eszébe a Karafa pápa ledöntött szobra. Kicipelték a szobrot a napfényre, mindenki hasznát látja annak, hogy a Pontifex Maximus köntöse századok óta nem változik. Nem kell más tenni, mint a Karafa pápa helyett a Pamfili pápa fejét megmintázni, s kijavítani a töredezett kezet. A szobor, ha rendbe hozzá, kevés költséggel megvalósítja a hálás római nép fogadalmát, melyet a Szent Atya számon tart. Megnyílt a múzeum. A rómaiak is idegenek megcsodálhatták az ősök művészetének kincseit. De még nem volt sok műremeg benne, az emeleti termek üresen kongtak. Az antik kincsek jó része magánpalotákban rejtőzött, a pamfiliek sem igyekeztek lemondani villáig gyönyörű szobrairól. Harc kezdődött így a pápa s a műgyűjtők között. Testamentumokat kellett átszövegezni a bíborosoknak, birtokok csak úgy cserélhettek gazdát, a Szent Atya csak akkor osztott javadalmazásokat, ha ez alkalom lehetett arra, hogy új műremek kerüljön fel a Kapitoliumra. Velázquez öntő mesterei megszállták a Fabrica Nuovát. A gipsz diadalmaskodott márvány és bronz fölött. Sóvárogva gondolt vissza a madridi hónapokra, amikor semmi vihar nem borzolta fel az Alcázar nyugalmát. Mi kényelmes volt benn dolgozni a hűs műhelyben, várni a felség látogatását, majd alkonyatkor bezárni az ajtót, hazasétálni az unokák közé. Már elmúlt 50, érzi a mi az más római szeleket, Fájlalja máját, néha előveszi a köszvény, s most reggelt a késő éjszakáig ezernyi gond teríti. Válogatás, alkú, megbízások, megbeszélések a műgyűjtőkkel, végül is mindig pénzszerzés. Már is több mint 100 000 szkúdi volt az, ami gyűjtőknek, képkereskedőknek, öntőmestereknek kifizetett. Ő volt-e valóban a csendes festő, aki modelljének lelkébe hatol? Ince vörösben tartott képe nem hagyja nyugodni a római előkelőségeket. Aranylánc mindig akad a Pamfilieknél, Massimoknál, akiknek kérés elől lehetetlen kitérnie. De mit kaphat a Szent Atya Borbélyától, aki megszerezte Ince támogatását? Csak épp egy vázlat, mint ha valaha kiadott volna kezéből hevenyésve festett képeket. A látogatásra gondol, melyet apósa tett egykor az öreg Grékonál, s amelyre annyit mesélt. Údon bagolyvár volt, amelyben a művész lakott. Spacheco rettenetesen figyelte, csupa vázlat, e képek egyike sincs befejezve. Mindenütt inspiráció lobogása, a remek mű körvonalai. Pacheco soha nem akarta elhinni, hogy Grékon nem vázlatokat festett. Minden képe befejezett remek mű a maga módja szerint. Mióta valódi Tintorettókat látott Velencében, többet ért a krétai mester művészetéből, mint amelyet odahaza Hispániában megsejthetett. Amikor Pacheco meglátogatta Toledóban Grékót, alig ha volt sokkal öregebb, mint ő most, ám apósa emlékeiben is úgy élt, mint fehér szakálú patriárka, aki túl van már a világ minden megpróbáltatásán. Festő szemével nézi tükörképét, dús a haja, fogsora épp, ráncok nem barázdálják az arcot. Nem számít idős embernek. Rómában egyenesen javakori. Nem is kímél senkit. Reggel jönnek pénzért, munkáért a mesteremberek, hivatja nagykövet vagy követségi titkár, Madridról parancs jött, ő felsége újabb szeszélye, Don Luisnak, a főminiszternek elháríthatatlan kérése. Jó, ha délre elkészül, Juan felszolgálja az ebédet, fél óra pihenést enged önmagának, amikor virágos kalapban száll ki gyalog hintójából Flaminia Triumfi, a festőnő, s illatfelhők között kopogtat be szobájába. Mint minden festőművész, gyanakodva figyeli az ecsetet forgató dámákat, igaz? Michelangelo maga tanította egykor Sofonisba Anguisciolát, aki Madridba került, öreg Fülöp udvarába, s itt örökítette meg a ház férfi és női tagjait. De az az önarcképpel és düllett szemű, csúf leány kivételnek számított. Azóta nem találkozott valamire való festőnővel. S most a szép Madonna Flaminia keresi fel. Vázlatait, rajzait mutatja neki, dekorációs festészet, mitológiák, allegóriák, idegenek tőle. Kiderül, azért jön Flaminia, hogy késedelem nélkül kezdje el a portréját. Hogyan is lehetne, hogy Signorina Triumft ne Velázquez fesse vászonra? Ha tudta olyan gyors lenni, mint a kispénzért dolgozó mesterek, akik más és más művészi igényel élnek, aszerint ki a megrendelős, mennyit fizet. Legalább 4-szer kell Flaminiának ülnie, 2-2 órára, hogy teljesíthesse kérését. S közben mit hibáznak el a gipszöntők? Az álló Mars szobrát tegnap hibásan öntötték. Össze kellett az egészet törni, újra kezdeni. A munkásokat fizetni kell, akár sikerült az öntés, akár nem. Flaminiával kitárul az egész római világ erkölcseiről, játékos elnézően beszélnek az ifjabb kardinálisok. Kisé lazítja merkendőjét, meleg van. Festő vagy férfi szemével nézi-e gömbölyűségüket, mintha nem lenne összefüggés szó és mozdulat közt, halkan kérdi. Don Diego szokott-e természet után aktokat festeni? Egy egykori francia királynak volt hercegnő szeretője az, akit fél aktban festett le udvara legnagyobb művészével. Hispániában az egyetlen mesztelenség, amelyet kánon engedélyez, az arc és a kéz, mely imakönyvet tart, kendőt vagy legyezőt. Flaminia, a kisség kérné, levetné ruháit. Némi rúzsaszín felhő drapédiák közt kicsillogna barnás római szépsége. Rubens gondolja, percig sem habozott volna. Hány szőke, rózsás testű modell fekhetett a mester ágyában. Róma 100 szalon s villa városa, egybeolad művészet, hagyomány, hit, félig titkolt éji kalandokkal. Már fél a festőnő kérésétől. Mivel hálálhatom meg? Tirso de Molina darabot írhatott volna róla, melynek erényes festő lenne a címe. Mi szüksége arra, hogy cserébe Flaminia készítsen róla portrét? Mivel fizethet egy szép asszony a festőnek, a maga is festő, s adakozó? Paréja figyel. Jön megy a szobában, míg mestere dolgozik. A hölgyek odahaza nem mozdulhatnak ki Duéna nélkül. Magdalena öreg asszonya elfordította a fejét az ablak felé. Nem figyelte, mit mondak? Legyező beszéd. Magdalena maga előtt látja fátyollal, titokzatos mosolyával. Már nem emlékezik az egyetlenre, másként, csak úgy, ahogy megfestette. S most Flaminia testévé válik, ugyanúgy a vászon. Oly nyakat és keblet ábrázolhat, ahogyan kedve tartja. Rubenszi gömbölyű almákkal, vagy elmosódó, testetlen, ahogy festette volna Gréco, e nagy, aszketikus. Jó festje Flaminia, nem rosszabb, mint a római dekorációs stílus mesterei, ért színekhez és kompozíciókhoz. Lehet, épp kompozícióban erősebb, mint ő. Ebben kiválóak az új római iskola mesterei. Freskó rengeteget borítják el a falakat és kupolákat, óriás vásznak függnek a nagy termekben. Teóriák fellege. Művész disputákban. Flaminia nem iszik bort, csak narancslevet. Még Juan hozza, a szép asszony egyetlen mosolyjal elígérni az éjszakát. Estére megbeszélt az öntőmesterrel, megejtik mind a 32 másolatról a végső elszámolást. Három fejet próbakép bronzba öntetett. Látni akarja, odahazza majd hogyan sikerülnek a másolatok. Ott áll már a párkányon Cicero. Szemtől szemben ezzel a fejjel. Ha ő felségének egyetlen ilyen minisztere lett volna, mint a kopasz, simarcú, élesszemű, római prókátor, szobor, s mégis festő szemével nézi, milyen szeme lehet-e Cicerónak? Bronzban talán még szebb, mint márványban. Olivaresnek, vagy Háronnak lett volna ilyen homloka. Visszamegy Flaminiához, a kép már majdnem kész, a festő diadalmaskodik a szép asszonyi természet fölött. Önfeledten nézi, olvas az ecsetvonásokból. Egyszerre majdnem testvérek. Flaminia gyermekes örömmel próbálja a különös hosszú szárú szokatlan ecsetet, melyel Tizian modorában készül az arcképe. Mintha a legnagyobb mester örökítené meg vonásait, a Cinque Cento lehelletével. Mi könnyű a festék réteg, mi végtelen gazdagság egyetlen szín árnyalataiban. Kevés színnel fest a mester, s mégis milyen aura veszi körül, az egyetlen, aki képé formálja a levegőt. Hozza Juan a narancslevet. Egy pillanat varázsa kettős létük, Flaminia újra nagyvárosi dáma, csacsog, játékosan kelleti kínálja magát. Holnap jövök, mondja. Marad az illat. Fél óra múlva érkezik nehéz lépésével, a pénzre mindig sóvár öntőmester.